Miért érezte úgy az amerikai elnök, hogy most újabb tilalomra van szükség a beutazási kérelmekkel kapcsolatban, és miért pont ezekre az országokra terjesztette ki a korábbi szabályozást?
Alapvetően a Trump adminisztráció már a beiktatása pillanatában jelezte, hogy felül fogja vizsgálni a beutazási lehetőségeket az Egyesült Államokba. Ugye fontos azt tudni, hogy ez mindez ugye rendeletalkotáson keresztül történik, a második Trump adminisztráció az alapvetően ezzel az eszközzel él, hogy minél hatékonyabb kormányzásba tudjon fogni. A most bejelentett vízumkorlátozások, belépési tilalmak, ugye alapvetően Afganisztán, Iránt, Jement érintik, de találhatunk benne Kongót, Myanmar, Líbiát, Szudánt, Szomáliát, hogy alapvetően ezek az országok az amerikai belbiztonság, a külpolitika szempontjából ugye nem tekinthető biztonságos országoknak. Itt ugye Iránt különösképpen ki kell emelni, hiszen az Egyesült Államok ugye konfliktusban van iráni iszlám köztársasággal, de ha Afganisztánra gondolunk, ugye akkor a tálib uralom egyértelművé teszi, hogy miért pont ezekre az országokra vetették ki a korlátozást. Ugye ez már megtörtént az első adminisztráció idején is, akkor is volt 2018 folyamán egy előkészített beutazási tilalom, akkor ugye többszöri módosításon kellett átmennie, mert ugye különböző civil szervezetek, valamint egyes szövetségi tagállamok ugye megtámadták ezt a rendeletet. Várhatóan egyébként valószínűleg ezt a beutazási korlátozást is egyesek meg fogják támadni, egyes civil szervezetek, hiszen az látható a második Trump adminisztrációban, hogy van egy folyamatos jogi harc a elnöki rendeletalkotás és a civil szervezetek, illetve a szövetségi tagállamok között.
Van bármi értelme a civileknek tiltakozni? Hiszen valljuk be, hogy Donald Trump nagyon gyakran, amit a fejébe vesz, azt meg is teszi. Ez csak egy ilyen látszatintézkedés a civilek részéről, egy ilyen harcos küzdő hozzáállás, vagy valóban van esély arra, hogy ezen a bejelentésen Donald Trump esetleg lazít? Vagy akár visszavonja?
Az Egyesült Államokban stabil a jogállam. Ez azt jelenti, hogy lényegében ezek a civil szervezetek, ezek a jóvédő szervezetek hatékonyan fel tudnak lépni az elnöki rendeletalkotással szemben. Ugyanis ezt a bíróságokon már születtek olyan ítéletek, mint például az egyik El Salvadorba kitoloncolt, illegálisan Amerikába tartózkodó bevándorlóval szemben, hogy hozzák haza a vizetőt. Azonban nem jelenti azt, hogy az Egyesült Államok külügyminisztérium a végre is hajtja. Ez egy folyamatban lévő jogi határozás, ami azt mutatja, hogy a különböző hatalmi ágak, a bírói hatalom, meg a végrehajtó hatalom között most egy húzavona van az Egyesült Államokban, és ebben fontos szerepet játszanak a különböző jogvédő szervezetek, akik maguk lényegében viszik ugye a frontharcot a Trump adminisztrációval szemben. Donald Trump többször hangsúlyozza azt, hogy ha ő meg akarja menteni Amerikát, akkor neki lényegében ugye biztosítani kéne azt a lehetőséget, hogy éljen az amerikai elnöki hatalommal. De hát mivel ugye jogállamról van szó, a bíróságok is kimondják a végső szót. És erről van egy nagy küzdelem, hogy ugye ha most ránézünk az amerikai jogrendszerre, ugye akkor ott vannak olyanok, hogy szövetségi bírók. Ezek a szövetségi bírók lényegében olyan határozatokat, döntéseket hozhatnak, amivel akár felfüggeszthetik a most bevezetett vízumkorlátozási rendeletet. Ebben az esetben az Egyesült Államok adminisztrációja, a Trump adminisztráció szintén bírósághoz fordul, hogy ezt a szövetségi határozatot szüntessék meg. És akkor mi történik ilyen esetben? Sorozatos jogi csatározások vannak, és hol az amerikai kormánynak, hol pedig alapvetően a szövetségi bíróknak ítélnek. Hát ez egy folyamatos küzdelem a bíróságokon jelenleg.
Hasonló talán ez a helyzet a Harvardi Egyetemmel és a Donald Trump-al kapcsolatos vitához, ugye, ahol szintén a külföldi diákokra vonatkozó bizonyos tilalmokat vezetett be. Korlátozni szeretné a számukat, egyes diákok idén még levizsgázhatnak, de a következő szemesztert nem kezdhetik el. Ugyanakkor a Harvardnak a külföldi tanulóinak a 20%-a kínai, tehát akár ebből még diplomáciai konfliktus is jöhet, hiszen a kínai kormány már jelezte, hogy számára ez elfogadhatatlan, és a Harvard be is perelte. Ezeknek a húzavonáknak mi az értelme? Hát hiszen Donald Trump nyilván tisztában van azzal, hogy ezek a javaslatok nem mennek át csont nélkül.
Azt kell látni, hogy a mostani adminisztrációnak a külpolitikai nagy stratégiájában a legfőbb kihívó az Kína. És minden egyes döntés, legyen az belpolitikai, valamilyen szinten megjelenik a kínai szál. Azonban itt a felsőoktatásban az Egyesült Államoknak a nagy ereje, amivel vonzóvá tette ugye magát a világnak, az tényleg a felsőoktatáson keresztül rengeteg tanuló érkezett. Viszont a mostani jobboldali kormányzat egyes köreiben az a vélekedés alakult ki, hogy lényegében megérkeznek a kínai kommunista párthoz köthető fiatalok, az amerikai egyetemekre itt tanulnak, majd utána nem az lesz, mint az elképzelés szerint, hogy hát jobban megismerik az amerikai kultúrát, és akkor otthon reformokat fognak javasolni. Pont ellenkezőleg megszerzik az amerikai ismereteket, elvégzik az amerikai egyetemeket, majd hazamennek, és ugyanúgy a kínai népköztársaság meglévő politikáját fogják követni. Az itt lévő vízumkorlátozások mögött ezt is fel lehet fedezni, azonban van egy másik csapás iránya, ez pedig alapvetően a Trump adminisztráció úgy tekint az egyetemek környékén lévő diákmozgalmakra, hogy azok az antiszemitizmus melegágyai. Miért mondja ezt? Ugye a 2023. október 7-i Hamas terror támadás után bekövetkező gázai háborúban rengeteg egyetemista, főleg ugye külföldi háttér, muszlim országokból érkező egyetemista, ugye különböző tüntetéseket szervezett ez egyetemeken. És ezek a tüntetéseken Izrael ellenes már-már antiszemita kijelentések is elhangzottak. És a Trump adminisztráció zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben, ugye otrányos felháborító jelenet történtek az elmúlt hetekben, meggyilkolták az izraeli nagykövetség két dolgozóját. Ezzel valamit kezdenie kell az Amerikai Egyesült Államoknak, hiszen a legfontosabb közel-keleti szövetséges az Izrael, és ez is a vízumkorlátozások ebben a csomagban illeszhetőek bele.
A mostani beutazási korlátozás, amit ugye beszélgettünk az elején, kiterjesztettek Csádra, Kongóra, stb. Ennek is az előzménye a Colorado beli támadás, ahol egyiptomi származású férfi sebesített meg az izraeli túszokért tiltakozó több civilt egy tüntetésen. Célba talált? Van akkor értelme Donald Trump utazási tilalmára, és valóban az antiszemitizmus ellen küzd ezzel?
Alapvetően itt az amerikai adminisztráció úgy látja, hogy a Biden adminisztráció alatt lényegében ezzel a kérdéssel nem foglalkoztak. Hagyták, hogy legyenek tüntetések, legyenek antiszemita incidensek, és ezen most változtatni akarnak. Az, hogy a legutóbbi terrortámadás, ugye Colorado, ami történt, az tényleg okot ad arra, hogy ha az elmúlt hetek eseményeit nézzük, akkor mindenképpen itt lépnie kellett az amerikai adminisztrációnak. De maga az, hogy korlátozzák a beutazást, ugye ez lényegében január 20-án ki lett adva mind a külügyminisztériumnak, mind a belügyminisztériumnak és a Nemzeti Hírszerzési Igazgatóságnak, hogy kezdjék el összeállítani azoknak az országoknak a listáját, ahol potenciális nemzetbiztonsági kockázat léphet fel az adott ország polgárától.
Ön mit gondol, mennyire vált intenzívebbé az Amerikai Egyesült Államok és Izrael politikai kapcsolata? Valóban alátámasztja-e a mostani diplomáciai kapcsolat ezeket a döntéseket Trump szemében?
Biden adminisztráció még megpróbálkozott azzal, hogy hatalmas pusztítás végző fegyverzeteket nem akart átadni az izraeli kormányzatnak. Ugye ez már kikezdte alapvetően azt a szövet, ami az Egyesült Államok és Izrael között fennáll. És az új Trump adminisztráció egyébként azzal kezdte, hogy ne akart erősíteni ezt a szövetséget, és így jóvá is hagyta azoknak a fegyvereknek a leszállítását, amit Izrael annó megrendelt. A mostani kérdés ugye az, hogy jelenleg is folynak ugye tárgyalások Iránnal az Egyesült Államok között, hogy ezek a tárgyalások eredményre vezetnek el. Ugye a Trump adminisztráció azt szeretné elkerülni, hogy Irán nukleáris fegyverekhez jusson, valamint, hogy lényegében szüntesse be a nukleáris programját. Most a legújabb felemények szerint olyan szintű kompromisszum irányába halad a tárgyalás, hogy minimális civil felhasználásra akár engedélyezni az Egyesült Államok Iránnak az atomprogramját. Azonban a jelenlegi izraeli kormány úgy ítéli meg, hogy bármifajta iráni atomprogram az a létét fenyegeti Izrael államnak, így nagy kérdés lesz a következő időszakban, hogy az amerikai tárgyalások eredménye az milyen szinten tudja meggyőzni Izraelt azzal kapcsolatban, hogy a léte nincs veszélyben.
Izraelnek is van atomfegyvere.
Így van, még ugye a legveszélyeztetebb időkben, itt 60-as, 70-es években szerezték meg. Irán maga is azt mondta a legújabb sajtóértesülések szerint, hogy ő meg azt szeretné javasolni, hogy Izrael szerelje le az atomfegyverzetét. Természetesen Izrael nem ismeri el, hogy van atomfegyvere, tehát ez egy nagyon kényes diplomáciai helyzet. Itt Irán meggyőzésére olyan nagyhatalmi szereplőkre van szükség, mint Oroszország. Vladimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett Donald Trumppal, majd azt követően az erről szóló beszélgetésben ugye az amerikai elnök kijelentette, hogy Oroszországra lényegében szükség van annak érdekében, hogy Irán meggyőzzék arról, hogy tegyen le a nukleáris programjáról. Ez is mutatja azt, hogy a közel-keleti politikában az Egyesült Államok nem az egyetlen befolyásos szereplő. Ugye még itt Kínát nagyon fontos megemlíteni, hiszen a térségben ugye itt is jelentős kínai előretörés tapasztalható, lényegében a kínaiak felvásárolják a térség olajkészleteit, az egyik legfontosabb nyersanyagforrás a kínaiaknak az ugye az a közel-keleti olaj. A Irán ellenes nyugati szankciókat is lényegében Teherán úgy tudta kijátszani, hogy kínaiak vásárolták meg a kőolaját.
Lehet bármilyen gazdasági következménye a beutazásra vonatkozó mostani szigorításnak, javaslatnak?
Szomália, Haiti nem tényező ebből a szempontból. Venezuela esetében tudnám azt mondani, hogy ott esetleg lenne a kőolajszállítás miatt, de már ott a Biden adminisztrációt azért kritizálták a republikánusok, hogy kompromisszumot akartak kötni Venezuelával, hogy újra tudjanak mondjuk venezuelai olajat értékesíteni amerikai cégek. Ehhez képest meg ugye itt van egy gazdasági embargó politika Venezuelával szemben. Izrael mellett ugye a másik legfontosabb szövetséges a Szaúd-Arábia és a öbből menti olajmonarchiák. Ők velük az Egyesült Államok kiváló partnerséget ápol. Ugye Donald Trump első jelentős külföldi útja itt a második ciklusában az ugye Szaúd-Arábiába és a öbből olajmonarchiákba vezetett, és ott hatalmas gazdasági megállapodásokról, repülőgép beszerzésekről, fegyverbeszerzésekről állapodtak meg. A fő kérdés az, hogy iráni tárgyalások sikeresek lesznek, ha sikeresek lesznek, akkor természetesen Donald Trump mondta, érdekelt abba, hogy Irán is boldoguljon, jobban boldoguljon, mint most, hogy a szankciók akkor esetleg megszűnhetnek, de hát jelenlegi tárgyalási folyamat inkább arról szól, hogy elkerüljék a fegyveres konfrontációt, nem az, hogy újraindítsák a gazdasági kapcsolatokat.